Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntjük azokat, akik a képernyők előtt ülnek, illetve a helyben levő szolgálókat és egy-két vendégünket. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük, dicsérjük Istent az új énekesfüzetünk 129. énekével. Mi nagy az Isten szerelme.
Isten szerelme nem mérhető mértéke, hisz egyszülött fiát küldte, hogy minket így megmentsen. Mi égető nagy fájdalom, hogy atya nem nézhette, a fiú sokaknak üdvösségre. Íme az Úr a kereszten, ki bűnömet hordozza, és én ott lenn a tömegben, ki szemmelét gyalázza. A védkeim tartott meg ott, még
nagyon hiányzik már a gyülekezet, és tudjuk, kapjuk a jelzéseket, hogy mindenkinek hiányzik az igazi, valóságos találkozás. Azért ezekre van mód, hogyha valaki lelkigondolói beszélgetést igényel, akkor azért a bátrak eljöhetnek, és találkozhatunk valóságosan is, de Skype-on vagy egyéb módokon is vállalunk beszélgetést, és lelkigondozást is, lelki beszélgetéseket. Folytassuk most az istentiszteletünket az új énekesfüzet 14. énekével. A mélyből hozzád szálsza van.
Segíts,
ne hagyd,
ne hagyd,
Ami segítségünk, Isten tiszteltünk, megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk a Királyok első könyvéből, a 19. vers első 8 verséből. Amikor Aháb elmondta Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdeai Beérsebában. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve egy rekettye bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta: elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Aztán lefeküdt, és elaludt a rekettye bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki: kelj fel, egyél. Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az úrangyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta: kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Válaszoljunk Isten igéjére imádsággal. Kegyelmes mennyi édesatyánk, olyan sokféle krízisben vagyunk most. Vannak globális krízisek, amiben meg kell állnunk, és helyt kell állnunk. És sokunknak van egyéni krízise is, akár családi, akár teljesen személyes, egyéni. Úgy jöttünk most eléd, hogy szeretnénk tőled biztatást hallani, szeretnénk beléd kapaszkodni, várjuk, Urunk, azt a biztató szót, ami a krízisben világít, ami erőt ad, ami táplálékot ad. Biztos, hogy a mi bűneink is közrejátszanak abba, hogy a krízisek elértek minket. Szeretnénk önvizsgálatot tartani, Urunk, és szeretnénk belátni, megvallani és megtagadni ezeket a bűnöket. Így kérünk, Urunk, hogy szent lelkeddel világíts át minket. Használd fel ezt a mai alkalmat, az ige hirdetés is arra, hogy tanuljunk, hogy magunkat a te szemeddel lássuk, és hogyha valami bűn van, valljuk meg neked, bánjuk meg, és tagadjuk meg. Szentlélek, Isten, tisztíts meg minket. És kérünk, hogy te adj táplálékot, te használd az ige hirdetőt, Csere Gábort, ahogyan közöttünk szolgál, és te áldj meg minket, ige hallgatókat, te érints meg minket szent lelkeddel, te add azt a táplálékot, ami megerősít, amivel fel tudunk kelni, és amivel menetelni tudunk, hogy te veled találkozzunk, hogy te belőled erőt merítsünk, hogy te veled megújítsuk a szövetségünket. Így kérjük, várjuk hívó szavad, tanításodat, erőt adó, megnyugtató, vagy éppen felbolygató szavadat az igéből. Szeretünk, áldunk, magasztalunk, dicsérünk, és téged várunk, Szentlélek, jöjj, és érints meg minket Jézus nevében. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, a 161. dicséretünk éneklésével. Kegyes Jézus, itt vagyunk.
Kegyes Jézus. kedves gyülekezet, hallgassuk meg nyitott szívvel, figyelemmel Istennek igéjét, Jakab apostol levelének az első fejezetéből a másodiktól a nyolcadik versig terjedő szakaszt olvasom. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedeteket, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit nem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól. A két lelkű és minden útján állhatatlan ember. Isten szent lelke tegye áldotta az ige hirdetését, meghallgatását, és az engedelmességünket az igének. Amen. Kedves gyülekezet, így mondom, mert ilyen körülmények között is gyülekezetben vagyunk együtt. Az ige hirdetésnek azt a címet adtam, hogy kísértés és növekedés, de lehetne az is a címe, hogy kísértés és öröm, de szeretném előre bocsátani, hogy elsősorban nem a kísértésről szeretnék beszélni, nem is a növekedésről, bár nagyon sok szó esik majd a kísértésről, növekedésről, de elsősorban arról a kapcsolatról szeretnék szólni, ami Isten és ember között létrejöhet, ami megvan, ami az Isten kegyelméből, irgalmából fakad, amit Jézus Krisztusban és a Szentlélekben élhetünk át, kaptunk ajándékba, ami a miénk lehet. Ez a kapcsolatán az alaptémája ennek az ige hirdetésnek, így szeretném. Hadd olvassam föl az előbb együtt meghallgatott ige szakasznak az első két versét még egyszer. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Teljes örömnek tartsátok. Hát ez egy meglepő felhívás. Időnként találkozunk ilyennel a Szentírásban. Én újra és újra elcsodálkozom, amikor elém kerül, amikor az Úr Jézus parancsba adja a szeretetet. Most is ez jutott eszembe. Olyan ez, mint egy felszólítás, mint egy házi feladatot kaptunk volna, hogy vegyük örömmel a kísértéseket. Teljes örömnek tartsuk, ugye itt még nyomatékosabb a megfogalmazás, nem csak olyan ilyen-olyan öröm töredékek, hanem teljes örömnek tartsuk. Teljes szívvel örüljünk, örvendezzünk annak, hogy a kísértéseket kell átélnünk. Úgy gondolom, hogy abban mindnyáján egyetértünk, hogy nem önmagában a kísértésnek örülünk, hanem itt a beígért fő téma. Annak örülünk, hogy ismerhetjük az Urat, hogy lehet közöttünk kapcsolat, mondom másképpen, közösség, szeretetközösség, életközösség lehet közöttünk, mert ő kezdeményező, mert ő irgalmas, mert ő kegyelmes, és ennek a kapcsolati állapotnak, ennek a lehetőségnek, hogy van ilyen, hogy lehet ilyen, hogy ezt már megízleltük, vagy ha még nem ismerjük, nem hisszük, akkor lehet kérni, kíváncsian, utána nézni, zörgetni. Hát ennek lehet örülni. Ez a mi igazi nagy örömünk, ez nem egy múló öröm, hanem ez egy komoly, fajsúlyos öröm. Meg kell látni, észre kell venni, hogyan működik az életünkben, hogyan működik a világban körülöttünk, az Isten kegyelme, mit jelent az, hogy jelen van mindenhol, körülöttünk, bennünk, a történésekben. Mit is jelent ez? Észrevesszük ennek a jeleit saját életemben, mások életében? Én valahogy így értem meg ezt a felszólítást. Tényleg egyfajta házi feladat. Tartsátok örömnek a kísértéseket, teljes örömnek, hogy törekedjek a felismerésre. Akárhány éve, évtizede jár valaki a hit útján, akkor ugyanúgy, mint kezdőhívő korában, vagy istenkereső korában, minden nap újra és újra szükségünk van erre a keresgélésre. Észre kell venni a legszürkébb hétköznapokban, vagy a gyönyörű ünnepek idején, járványban és nem járványban, egészségben és betegségben mindig észre kell és észre lehet vennünk az Isten kegyelmét, azt a nagyon nagy ajándékot, aminek lehet örülni. És erre tudatosan kell törekednünk. Ez nem mindig jön magától, és ezért nem Isten a felelős. Ez miattunk, ha az emberi természet ilyen. Tehát jó időnként ismert emlékeztetni magunkat, hogy van miért örülnünk. Én úgy tapasztaltam a saját életemben is, meg ahogy így körbe-körbe látom az emberi életeket, hogy nem lehet ezt megszokni. Olyan természetes és megszokott ez az öröm, ha már nincs rajta mit csodálkozni, vagy beleremegni, néha megijedni, szégyenkezni, meg ami ezzel együtt jár, akkor az már igazából nem is az a fajta öröm, amiről itt próbálok szólni. Tehát elkészített örömünk van, valóságos örömünk, mert valóságos az Isten, valóságos a kegyelme, az irgalma, amit Jézusban megkaptunk, van örülni valunk. Itt Jakab egyébként nagyon jó a felolvasott igében, jó tanácsot is ad nekünk, mert az a bizonyos felismerés képessége, hogy észreveszem az életemben, a mindennapokban, észreveszem, hogy miért kegyelmes az Isten, és miért igaz, hogy úgy szeretett engem is, téged is. Ez, amit Jakab is úgy fogalmaz, és az Isten igéje más helyen is úgy fogalmaz, hogy ez a bölcsesség, a felismerés, a jó döntések, ajándék képessége. És ezt is kérnünk kell, erre biztat bennünket az apostol ma délelőtt is, hogy újra és újra el kell kérnünk ezt a fajta bölcsességet, a felismerés bölcsességét. Az öröm témájáról tovább lépnék, és ha valaki most magában vitatkozik velem, az nagyon jó hír, mert akkor azt jelenti, hogy gondolkodik ő is, és engem is gondolkodásra kényszerít, késztet. Tehát ha valaki most azon töri a fejét, hogy rendben van, örüljünk az Isten kegyelmének, de miért kell ehhez a kísértés? A kísértés az nem jó. Ebben egyetértünk, tényleg nem jó, majd szeretnék erről szólni. De most először hadd mondjam azt, hogy én ezt hogyan értem meg. Ha beszélünk hitről, mert hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni, ezt az egész kegyelmi, szeretett ajándékot, amit az előbb próbáltam elmondani, végig dadogni, hit nélkül nem fogjuk az adást. A hit az a kinyújtott kezünk, nagyon ügyetlen hasonlat, amivel meg tudom ragadni az Isten kinyújtott kegyelem kezét, legyen még gyermekesebb a hasonlat. De ahol hit van, ahol Krisztusban járunk, ott mindig ott van a kísértés, legalább két ok miatt. Az egyik ok, hogyha Krisztusban járok, az egy más minőség, egy más közeg, mint a körülöttem lévő, úgy nevezzük ezt bibliásan, a világ. Tehát az Isten nélküli szellemiség, az Isten nélküli közeg. Ez két különböző minőség. Az egyik fehér, a másik fekete. Az egyik forró, a másik hideg. Más. Más közeg, más minőség. Hát furcsa lenne, hogyha az életünk megfordul, újjászületik, megtérés, hitre jut. Krisztus nélkül éltem, és most már Krisztussal együtt, az Isten gyermekeként, az Isten országa tagjaként, egy más minőség, a Szentlélek hordozójaként, egy más minőségbe mártóztam bele, keresztség, bemerítés. Hát furcsa lenne, hogyha semmi feszültséget nem élnénk át, a külvilág marad ugyanolyan, amilyen. És ebből a feszültségből jönnek a hatások, a kísértés hatása, hangja, ereje. Együtt jár a hitélettel, együtt jár a kísértés. Ritkán hallok olyat hitvalló emberek szájából, hogy ő nekik nincsen gondjuk a kísértéssel, hála Istennek, hogy ilyet ritkán lehet hallani, de néha-néha előfordul. Én ezt nehezen hiszem, amíg itt élünk a Földön, és amíg hitben élek, nap mint nap gondom van a kísértéssel. Ugye az egyik ok azért, mert egyfajta minőségből, közegből, egy Isten nélküli életből kihívott az Isten, de viszont ebben a világban élek. Az ösztöneim, kívánságaim, az óemberem vissza-vissza húz. Végig kíséri az életünket a Földön ez a feszültség, és ebben a feszültségben ott van a kísértés. A másik ok pedig, hát az az ember szíve. Jakab nagyon szépen, ha tovább olvassuk Jakab apostol levelét, az első fejezetet, nagyon szépen leírja, hogy a kívánság, ez a másik ok. Az ember megkíván dolgokat. Sokszor azt gondolom, hogy alapjában véve nem tudunk rosszat kívánni, mert a teremtett világban az alapvető dolgok, amire az ember áhítozik, kívánkozik, azok jók, mert a teremtő alkotta őket. Csak a bűn miatt, az Isten ellenes lázadás miatt valahogy tragikusan minden összekeveredett, jó dolgokat is tudunk rosszul kívánni, eltorzultan kívánni, betegesen kívánni. És ez a kívánság is dolgozik az emberben. Hát én ezt így élem meg. Egy hívő élet és a kísértés az összefügg. A kísértést úgy képzelem el, mintha a kísértés az egy ék lenne Isten és az ember közé, mintha egy éket vernénk az Úr és közém. Valaki veri, vagy képződik, nem szeretnénk most ebbe elmélyedni, más igehirdetések témája lehetne, és nagyon-nagyon tanulságos, ha az ember ilyen szempontból a Szentírás tanulmányozza, egyszerű képnél maradok, mintha egy ék lenne közöttem, ami feszít. Az ék alja hegyes, vékony, de hogyha hagyom, hogy dolgozzon, akkor jobban-jobban feszít, egyre jobban távolít el Istentől. Ez ugye a sátáni háttere is. A nagy ellenségnek nagyon jó, ha én eltávolodom attól, aki pedig közeledni jött én hozzám. Mindig közénk áll, és mindig eltávolít. Játszom a szavakkal, kísértés, mintha hangot súgná, hogy kísérelj meg nélküle élni. Kísértő hang, kísérletez. Hát ha nem olyan fontos, hát ha mégsem úgy van, hát ha van egy könnyebb, egy más, egyszerűbb út, mint a már megértett Isten útja. Hogyan is olvastuk? Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Különféle kísértések, ez olyasmit is jelent, hogy sokféle kísértés, rengeteg kísértésünk van és lehet. Van, amiről tudunk, van, amit nem is sejtünk, belekerülünk egy élethelyzetbe, hirtelen valami változik az életünkben, és egyszer csak észreveszünk, hogy nem is gondoltam volna, hogy van ilyen irányú gyengeségem, és van ilyen irányú kívánságom. Érhetik az embert meglepetések. Tehát különféle, sokféle kísértések között élünk. Sokszor szoktuk mondani, ha jól tudom, majd ez most valamelyik vasárnap, majd a következő téma lesz talán az igehirdetések rendjében, hogy hogyan tudjunk megállni a kísértésekben, de annyit azért jó kimondani, hogy ha én a kísértések nagyságát méricskélem, jó, de sokan vagytok, és ehhez még egy hívő alázat is hozzájön, ami egyébként rendjén való, hogy erősebbek vagytok, mint én, akkor elvesztem, elsüllyedtem. Tehát nem a kísértések nagyságára koncentrálunk, nem azok ravasságára, nem annak a ravasságára, aki mögöttem van. Ne értsétek félre, azt mondom, nem is a saját gyengeségemre, vétkeimre, Istennel szembeni megingásaimra, hűtlenkedéseimre koncentrálok. Azok vannak, nem akarom megtagadni, eltagadni, nap mint nap oda kell raknom, de nem ezekre koncentrálunk, hanem az Isten nagyságára, mert szinte szégyellem ugyanazt a jelzőt használni. Ha a kísértés is nagy, hát akkor Istenre vagy más szót kéne kitalálni, de nagyobb, így mondom, értitek? Nagyobb, több, arra koncentrálunk. Megint hadd példálozzak a dömösi missziós élmény anyaggal. Ez az egyik fő tanulmányi kérdés, fő feladatunk volt Dömösön egy-egy ilyen gyógyító héten megérteni azt, hogy nagyon erős az ellenszél, a hatás, a kívánság, szenvedélybetegeknél már sóvárgásról beszélünk. Nem tudom, van-e éles határa egy józan átlag állampolgár kívánságai, gondolati, egyéb kívánságai és az alkoholista ember sóvárgása között. Azt gond sejtem, hogy nincs éles határ, úgyhogy nagyon nem kell elbízni magunkat. De mindig azzal bátorítottuk őket és közel magunkat is, hogy az Isten kegyelmére koncentrálj, arra nézz fel. És akkor nem kell megijedned attól, hogy gyenge vagy, mekkora a kísértés. Ami egyébként igaz, gyengék vagyunk, és nagy a kísértés. Ez a témához hadd olvassak fel a zsidókhoz írott levélből, a 4. fejezet végéből néhány sort. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Járuljunk oda az irgalom és a kegyelem trónusához. Szeretnék tovább lépni, mert ja, itt a Jakab levélből indultunk ki, és bibliaolvasó testvéreink nagyon jól tudják azt, hogy a Biblia gondolat világában a kísértés fogalma és a hit próba fogalma az szinte ugyanaz. Hol ez domborodik ki, hol az, de ez a két fogalom valahogy összetartozik, mintha az éremnek a két oldala lenne. Az írás magyarázók szerint, ez nem én vagyok, utána olvasgattam, és el kell, hogy higgyem nekik, hogy itt ebben a felolvasott Jakabi részben is ez a bizonyos teljes örömre méltó kísértés is gondolatilag, tartalmilag inkább próbát jelent. Itt olyan fajta kísértésekre kell gondolni, ami nehézségeket jelent, üldöztetést, diaszporában élő zsidó keresztényeknek írta az apostol, diaszporában, kisebbségben élni sokféle félelem és próba között, az nagy próba. És utána olvasgattam, amikor az Úr imádságban az Úr Jézus szavait idézzük, ne vigy minket a kísértésbe, ott is inkább az üldöztetésről, a nagy próbákról van szó, és nem annyira az egyszerűbb kísértésekről. Ez azért elgondolkodtató, hogy ugye soha nem tesz nekünk jót, hogyha gondolkodásunk ellustul. Könnyebb úgy a kísértés témáját kezelni, hogy annak csak a jéghegy csúcsát látjuk. A klasszikus kísértési történet, a csábítás, eszünkbe jut Dávid és Betsabé története. Igen, az is egyfajta kísértés, de például, ha Dávid életét nézem, másfajta kísértése is voltak. Ha ezeket végig gondoljuk, szentírási történeteket, és belehelyezzük a saját életünket, akkor rá kell jönnünk, hogy egy hatalmas, széles, nagy skála a próba, vagy a kísértés, ha úgy tetszik. Benne van az is, amikor valami könnyebb, valami kellemesebb után sóvárog az ember. És akkor jöhet ilyen botlás, olyan botlás, vagy szenvedély, vagy sok minden. De van, amikor a félelem is jelenthet kísértést. Azért olvastuk fel Illés próféta történetét, aki valóságos hithős volt az Ószövetségben, de eljött a pillanat az ő életében, és amikor félni kellett, amikor a királynő bosszújától és a teljes akkori államhatalom fegyveres erejétől retteghetett, egyedül érezte magát, nem látott maga körül, vele egy hithúron pendülőket, micsoda félelmet élhetett át Illés, törékeny embernek látjuk ebben a történetben. Gyönyörű szép, ahogy az Úristen hozzáfordul, törékeny emberként fordul hozzá. Jön majd a dorgálás, az útbaigazítás, de először enni kap, meg inni kap. És ha tovább olvasnánk a történetet, akkor olyan csodaszép, hogy hal hangon szól hozzá. Nagy kísértést és próbát jelentett ez Illésnek is. És így vagyunk ezzel mindannyian. Tehát még egyszer, a kísértések sokfélék. Van csábító kísértés, van, amikor a nehézségek kísértenek meg, amikor a félelmünk, vagy amikor üldöztetésben van részünk a hitünk miatt. De akár csábító, akár üldöztető, akár milyen próba alá kerülünk, ugye a lényeg valahogy mindig ott van, hogy mintha éket próbálnának verni a szabadító Isten és a szabadítást áhítozó ember közé, hogy elszakítsanak tőle, hogy a hitemet gyengítsék, hogy meginogjak, hogy elforduljak. Valahol az a belső törvény az ugyanaz. Azért fejtegetem ezt így hosszabban, hogy észrevehessük a saját életünkben is ezeket a fajta kísértéseket vagy próbákat. Mert egy bizonyos hitgyakorlással, remélem ezt megint nem fogja senki félreérteni, csak ügyetlenül tudom megfogalmazni, de úgy mondom rutin, de ne értsétek ezt félre. Ha az ember gyakorlatot szerez a hit dolgaiban, akkor azért észrevesszük a nagy csábítás alkalmait, bizonyos gólokat ki tudunk védeni, de azon kívül még annyi cselvetés van, amiket nem tudunk kivetni, és jönnek a nehézségek, jöhetnek nehézségek, és jöhetnek üldöztetések, sok minden jöhet, és az igenis próbára teszi a hitünket, vajon a betegségben, családi összeomlásban, ilyen-olyan kudarcban, meg nem értésben, anyagi nehézségek között, akkor is tudom-e, hogy szeret az Isten, akkor is tudom-e, hogy igaz rám, akkor is, ha nem érzem, ha nem értem, ha azt nem tudom újongba átélni. Ezek komoly hitpróbák. Tehát még egyszer összefoglalnám ezt a részt. Isten oldaláról nézve kísértés az a mi hitünknek a próbája. A mi oldalunkról nézve az hangsúlyozódik ki, hogy jó, ha tisztában vagyok vele, hogy eltéríthető vagyok. De az a fajta bölcsesség, amiről már szó volt, amit el kell kérnem, ha kell naponta elkérnem, hogy tudjak úgy látni, felismerni és gondolkodni, hogy felismerjem a lényeges, a leglényegesebb dolgokat az életemben, a mindennapjaimban, és az pedig mindig ott van az Isten kegyelménél, annál lényegesebb nincs, és annak a fényében megértek sok mindent, amire szükségem van annyit, nem többet, de annyit. És a próbák, nehézségek, üldöztetés, és a jó dolgom is, a másik fajta kísértés, az is próba. A próbákat kiállhatom az Isten kegyelméből. Nem azért, mert én olyan erős vagyok, hanem mert kegyelmes az Isten, ahogy az előbb a zsidó levélben olvastuk. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Hitetek próbája. Az ókori bibliaolvasó, amikor hallotta vagy olvasta ezeket a szövegeket, akkor neki az akkori fém megmunkálási technológia juthatott eszébe, amikor nemes fémek feldolgozásában a próba azt jelentette, hogy a haszontalan dolgokat kiolvasztották, kiégették az anyagból. Hát ezt nagyon laikus módon mondtam el, mert nem vagyok sem kémikus, sem ötvös, de valahogy így volt. De egy gyönyörű szép kép ez számunkra, hogy nem esik jól a próba, nem esik jól a fájdalom, egyikünknek sem. De ha elkérem az Úrtól azt a bizonyos bölcsességet, és ha a vele való kapcsolatra koncentrálok, és az ő kegyelmére, akkor ennek a próbának ugyanolyan hatása lesz, a salak az eltűnik az életemből, a hit életemből, mert az életünk és a hit életünk az ugyanaz, ugyanannak kellene lennie. Nincs külön hit életem, meg földi életem, az egybe tartozik valahogy. Ilyen tisztító hatása van, és ez a mi győzelmünk, növekedésünk, amikor megtisztulunk, nem külső növekedés, nem jelent ez valami látszat növekedést, nem a magabiztosságunkat jelenti, még csak nem is az embertársaink által látott képet, hogy azt látja rólam rokon, családtag, gyülekezeti tag, hogy hát ez egy békés ember, ez rendben intézi a dolgait, ez mind-mind látszat, amit ti láttok rólam, szeretettel mondom, az látszat. Valaki pontosan belém lát, nincsen szükségünk a látszatra, az is egy kísértésünk, és egy próbánk is. Milyen jó, amikor fölfedezhetem magamban, hogy most megint a látszatta voltam elfoglalva, mélyebbre kell evezni, a lényegre. Álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság az egy teherbírást jelent itt. Aláállok a tehernek, nem húzom ki magam a teher alól. Fiatal koromban sokszor segítettem költözködni családtagoknak, gyülekezeti tagoknak, most már ez ritkán fordul elő, és hát rendkívüli élmények, amiket az ember nem felejt el, egy-egy szűk lépcsőházban valami testesebb szekrényt, egyebet lecipelni lépcsőfordulókban. Mennyire egymásra vagyunk utalva, hogyha vittük ketten, hárman, négyen, nehogy valaki kihátráljon a teher alól, hát akkor mindenki bukik, akkor a szekrény meglódul végünk. Az életben is így van, családi életben, mindenféle közösségi életünkben, gyülekezetben, társadalomban is. Népünkben, nemzetünkben, ha az Isten kegyelméből a próba kiégette belőlem a salakot, nem örültem a próbának, a kísértésnek, de az Isten kegyelméből, még egyszer mondom, túl vagyok rajta, megúsztam, akkor a tisztulásnak a következménye az lesz, hogy teherbíró leszek. Ezt ígéri itt az Isten igéje, nem csak itt, sok más helyről is lehetne hasonló gondolatokat talán másképpen megfogalmazva, de ide lyukadnánk ki. A növekedés, ugye az volt a címünk, növekedés kísértések között és a kísértésekben való megállás után a növekedésünk, tehát nem látszat növekedés, elsősorban nem amit az emberi szem lát, hanem ez a fajta teherbírás valamiért mindig ezt, sőt, leggyakrabban nem is tudjuk mindennek az okát, de hordozunk terheket. És azt hiszem, hogy az jót tesz nekünk. Nem lenne normális egy teherhordás nélküli élet. És a hitbeli növekedés az, hogy nem állok ki a teher alól. Mindenki végig gondolhatja saját életében, milyen terheket kell hordoznia. És ez az imádságos gondolkodás aztán sok mindenre rávilágít. Lehet, hogy a terheim egy részét magam rakom a hátizsákba. Azokat bűnbánattal, Isten előtti megtisztulással kipakolhatom. De azért marad a hátizsákban még sok minden, amit ő rakott bele. Azt viszont jó hordoznom, mert attól élet az életem, attól lesz értelmes életem, akkor leszek a helyemben. Hát ez az állhatatosság, a teherbírás, megállni a teher alatt. Előfordult néha Dömösön, hogy nagyon-nagyon csődbe jutott emberek, mindenféle értelemben csődbe jutott emberek, akik úgy mondhatnám, hogy a padlón voltak már, föltették azt a fájdalmas kérdést egy-egy beszélgetés vagy csoportos foglalkozás után, hogy miért jó az nekünk, ha teherbírók akarunk lenni, hogy ő már a földön fekszik, úgy érzi magát, hiszen valaki így fogalmazott, mint egy összetaposott bogár, úgy érzi magát. Őt az élet agyon taposta. Ő neki már csak a napi 5 liter bor, már azt tartja életben. Ő neki ez rettenetes dolog, hogy alá kell állni a tehernek, mert megismételte könnyes szemmel, egy összetaposott bogár a földön. Ezt sem akarom már nagyon kifejteni, ehhez is egy külön igehirdetés kellene, de nem jó ez a kérdés. Akkor megbeszéltük, próbáltuk megbeszélni szeretettel, hogy az összetaposott bogár hasonlata is sántít, mert lehet, hogy lent van az igaz, lehet, hogy megtaposták, az is igaz, de még ez a bogár működik. Ez a bogár még mozgatja a lábait, még nincsen széttaposva, csak lepottyant. Van neki dolga, ha nem lenne dolga, nem beszélnénk róla, nem került volna oda Dömösre. Van feladata. És aztán az ilyen nagyon-nagyon zaklatott életű ember, ha egy kicsit megnyugszik, akkor kezd már derengeni neki valami fény, lehet, hogy kapja azt a bölcsességet, amiről beszéltünk az előbb, hogy fölfedezni az életében a lényeges pontokat. Kiderül, hogy bár ő földre taposott bogárnak érzi magát, de van neki talán egy gyermeke, akit nem látott 18 éve, aki úgy éli az életét, hogy neki semmilyen apja van, vagy semmilyen anyja. Milyen kedves, édes teher, hogyha a dögledező bogár az Isten kegyelméből életre kell, és akkor egyszer majd megkeresi a gyerekét, és odaáll elé. Ez teher, nem kis teher, de gyönyörűséges teher. És ettől lesz életképes a bogár, bocsássátok meg, ilyen bután fogalmazom. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Hadd olvassak fel még az ige hirdetés végén még egy sort Jakabtól, ha tovább olvasgatjuk az első fejezetét a levelének, 12. versben ezt írja, ez még nagyon-nagyon ide tartozik, kísértéshez, az Isten irgalmas szeretetéhez, kísértésben, próbában való megállás, az életünk, hitéletünk növekedés, a teherbírásunk, az Isten jutalma, az életünk iránya, tehát minden bele van sűrítve ebbe a versbe. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Ámen. Az igehirdetésre énekelt imádságképpen a 270. énekünket énekeljük. Az első, második és az ötödik verset. Segyünk el és imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, az előbb énekeltük neked, hogy meghallgatod, meghalod a titkos kívánságainkat, meghallgatod azt is, amit nincs bátorságunk elmondani neked. Köszönjük, hogy hívogattunk, köszönjük, hogy szent lelkeddel segítesz rajtunk, hogy ki tudjuk bogozni a lelkünk titkait. Segíts rajtunk ebben a pillanatban, most is, hogy amikor elcsendesedünk, akkor ami te eléd kívánkozik, azt oda tudjuk vinni. Kérünk, adj nekünk bölcsességet. Add meg nekünk ezt az ajándék képességet, hogy mindig mindenben tudjuk a te jelenlétedet megtapasztalni, hogy tudjuk felismerni a kegyelmedet, hogy tudjunk bízni a vezetésedben, hogyha elhomályosul körülöttünk minden, akkor is tudjuk, hogy te tudod, hogy merre van tovább. Könyörülj rajtunk, hogy ne éljünk át nagyobb próbákat, kísértéseket, megrendüléseket, mint amit kibírnánk. Könyörülj rajtunk, hogy legyen éber, friss a lelki állapotunk. Könyörülj rajtunk, hogy ne kényelmesedjünk, lustuljunk el. Könyörülj rajtunk, hogy minden nap újra és újra tudjunk örvendezni teljes örömmel, és tudjunk rácsodálkozni, hogy milyen nagy csoda, ahogy te hozzánk fordulsz, ahogy te elhordozol bennünket, ahogyan te fontosnak tartasz minket. Köszönjük a meghívásodat, köszönjük a növekedés, a teher vállalás lehetőségét, képességét. Kérünk, hogy magyarázd ezeket a dolgokat nekünk. Taníts bennünket szent lelkeddel. És mindnyájunknak mutasd meg saját életében, a saját helyzetében, hogy merre vezet ez az út. Mutasd meg, hogy mi az, amit letehetünk, és mi az, amit föl kell vennünk. Imádkozunk most gyülekezetünk tagjaiért, akiket eszünkbe juttatsz, személy szerint is eléd visszük. Kérünk, hogy gyámolítsd, erősítsd a betegeket, a gyengéket, a megfogyatkozó reménységűeket, az emberi remény helyett te adjál valami másfélét, az egyszerű örömök helyett adjál olyat, ami nem múlik el, ami tőled való. Imádkozunk népünkért, országunkért, mindenféle szintű vezetőkért. Bölcsességet, hitet adjál mindnyájuknak és mindannyiunknak. Urunk, áldunk téged, dicsérünk téged. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Ámen. Együtt hangosan imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A záró éneket énekeljük. Hinni taníts, Uram, 479. énekünk. Oh.
Fogadjuk Isten áldását. Maga pedig a békesség Istene szentelje meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Ő az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Isten áldja meg a további hétvégünket, vasárnapunkat, és a hétköznapjainkat is. Áldás, békesség, viszontlátásra!